Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin, és hát köszönjük szépen a kedves hallgató azon tájékoztatását, mi szerint, hova lett, nem minden órát állítunk át vasárnap, tehát figyelj,
hogy nem minden órát.
Hát mert a vízórát, a gázórát, a kilométer.
A kilométer órát nem vasárnap állítjuk át.
Igen, máskor a zugműhelyben szerda délután jön a szaki, és azt ő pörg.
Külön történet, igen.
Igen. Na, de itt a telefonunk, vagy a vonalunk túlsó végén Palkó István, a Portfolio.hu vezető elemzője, akivel hát a kamatok változásáról, hitelkamatok változásáról, törlesztő részletváltozásról fogunk beszélgetni a kamatemelések kapcsán. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Miért éppen ma? Miért volt fontos ez a tegnapi forduló dátum, buborilag?
2013 környékén határozták meg azt egy törvényben, hogy mikor kell a változó kamatozású hiteleknek a törlesztő részletét kiigazítani, ugye hozzáigazítani a referencia kamatokhoz, és hát úgy határozták meg ebben a 2009-es törvényben, amit akkor módosítottak, hogy az utolsó munkanap előtti, tehát 7 nappal visszaszámolt napon érvényes bubor számít, és ezt tegnap 11 órakor tette közzé a Magyar Nemzeti Bank, hogy mennyi az aktuális bubor, tehát az a bankközi kamatláb, amin hajlandóak a bankok egymásnak hitelezni, különböző lejáratokon, és ez a 3, 6 és 12 havi lejáraton érdekes a lakáshitelesek, meg hát KKV hitellel és egyéb változó kamatozású hitellel rendelkezők számára, hiszen attól függően milyen a kamatperiódusuk, ehhez igazítják a kamatukat.
Mennyi változó kamatozású hitel van még, hogyha teljes hitelpiacot nézem, mert azért komoly szándék volt és komoly javaslat volt mind a piacszereplők, mind a Nemzeti Bank részéről is, hogy próbálják meg a hitelesek kihasználni az alacsony kamatok időszakát, és minél hosszabb kamatperiódusra áttérni, vagy akár mondjuk fix kamatozású hitelekre. Szóval most hogy néz ki a piac? Hány embert, hány céget, vagy hány családot érinthet majd az, hogyha a mostanában is még durvábban megnőnek a törlesztő részletek a kamatemelési ciklusban?
Mostanában a lakossági hitelekről tett közé ilyen adatokat a jegybank. A vállalati oldalon nagyon megbolygatta a statisztikákat az elmúlt másfél évnek a hitelprogram dömpingje, ami elsősorban fix kamatozású volt. Tehát a KKV-k, hogyha akartak és tudtak, akkor átmenekültek elég nagy részben fix kamatozású hitelbe, de azért még állítólag most is viszonylag sok változó kamatozású hitellel rendelkeznek. A vállalatok jellemzően swapokkal és egyéb ügyletekkel tudják magukat fedezni, ha egyáltalán változó kamatozású hitelük van. A lakossági hitelek esetében a személyi kölcsönök és a babaváró hitelek jellemzően fix kamatozásúak, így aztán nem nagyon érinti őket ez a buborváltozás. A lakáshitelek körében 41% környékén lehet azoknak a hiteleknek az aránya, amelyek legfeljebb egy éves kamatperiódusúak, tehát amelyekre közvetlenül hat ez a bankközi kamatváltozás, hogy akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy időközben azért a hosszú hozamok is változnak, szép lassan emelkednek, így most már 5 éves kamatperiódusú hitelek esetében is láthatunk olyat majd a következő hónapokban az MNB által közzétett mutatók alapján, mert ott mutatók befolyásolják a történetet, tehát kicsit bonyolultabb. Azok alapján már ott is némi törlesztő részlet emelkedés elképzelhető a következő hónapokban.
De hogyha maradunk a rövideknél, tehát az egy év, vagy annál rövidebb kamatperiódusú hiteleknél eddig mennyit nőnek, illetve a tegnapi adattal számolva már, mekkora lehet a törlesztő növekedés, illetve hát nyilván kitekinteni nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a kamat emelkedési ciklus, de mégis nem tudom, itt lehet elmondani, mire számíthatnak. Nagyon fontos lenne, hogy spóroljanak, hogy félretegyenek, vagy tudatában legyenek a hitelesek annak, hogy növekszik a törlesztő részletük, de hogy mennyivel?
Igen, minden hitel más. Azt lehet mondani, hogy egy 10 millió forintos tőketartozású hitel esetében, és aztán ha más az összeg, akkor arányosítani kell jellemzően, 3 és 8 ezer forint között lesz a legtöbb hiteles törlesztő részlet emelkedése, hogyha 20 éves hátralévő futamidőt számolunk. Ha nem annyival számolunk, akkor, ez minden futamidőre igaz, hogyha 20 éves futamidővel, vagy 25 évesre, tehát hosszú hosszú átralévés futamidővel számolunk, akkor jellemzően magasabb lesz, hogyha viszont a átralévés futamidő az alacsonyabb, tehát néhány év mondjuk, akkor pedig alacsonyabb lesz. Minden hitel más, lesz egy réteg, akinek csak egy 2%-os törlesztés emelkedés jön, és lesz egy szűkebb réteg, akik jellemzően 15 évnél hosszabb kamatpedősű hitelekkel rendelkeznek, akiknél nem elképzelhetetlen a 10% fölötti törlesztőrészet emelkedés is most már. Leginkább azokat csújtja egyébként, akik a 12 havi kamatperiódusú hitellel rendelkeznek, de nem azért, mert az annyira elszállt volna, bár ez is igaz, hogy az a legmagasabb, az már 2,4%-on van a 12 havi bubor, hanem azért, mert ugye nekik már régen volt kamatforduló napjuk, és ahhoz a kamatkörnyezethez képest igazán nagy a változás, míg akinek mondjuk 3 hónappal ezelőtt árazódott át a hitele, az már eddig is szembesült a törlesztő részlet emelkedéssel, és most erre jön még rá egy kicsi.
És akkor érdemes azért mindenkinek most külön megnézni, hogy mikor van a forduló hónapja, hogy készüljön rá, mert ha valaki szerencsés volt, és éppen még a nem árazódott át, annak lesz a legnagyobb majd, amikor eljön a nap, ugye, hogy lejár az a 6 hónap, vagy mondjuk 1 év, ami a periódus végét jelenti.
Igen, és ebből a szempontból érdekes, ugye, amit kérdeztél, hogy meddig tarthat ez a folyamat. A Virág Barnabás portfóliónak azt mondta, hogy idén még biztosan 15 bázispontos kamatemelések jönnek. Hát ugye idén már csak 2 hónap lesz, ez 30 bázispontot várhatóan jelenteni fog, és decemberben fogja felülvizsgálni az MNB, hogy most akkor hogy is állunk, és folytatódjon-e a kamatemelés. Minden esetre több helyen is arra utalt a Nemzeti Bank, hogy az infláció kordában tartása érdekében monetáris szigorításra szükség van, tehát 2022-re sem teljesen nyugodhatunk meg a törlesztő részletek szempontjából.
Hát olyannyira szüksége van, ugye, hogy a piac kifejezetten csalódásként élte meg a 15 bázispontos legutóbbi kamat emelést, mert hogy az a forint piacon jól láthatóan onnantól szakadt el megint a pertlés, kezdett el a forint olyan gyengülésbe, ami
hát igen, meg, ha jól emlik,
lassan csúcsárfolyamot
hoz. Pont ez volt a változás a korábbi kommunikációhoz képest, az idei év az már nagyjából eldőlt, de az, hogy ez jövőre is folytatódhat, arra most utaltak el egyértelműen először, ugye?
Így van, így van.
Jó, hát akkor további izgalmak,
igen, még egy kérdés.
Előtt, vagyis hogy, hitelesek előtt?
Igen, tehát érdemes rákészülni, ha valaki most éppen nem is szembesül ezzel, nem tudom, tartalékot képezni, csak egyáltalán tudni arról, hogy majd hirtelen növekedni fognak a törlesztő részletek. Ez befolyásolja valamilyen szinten a moratóriumban maradást, illetve lehet, hogy valakinek ezt is érdemes figyelembe vennie, illetve akik még ingadoznak és mondjuk döntenék, hogy kifeszítve tudják vállalni, mit javasolnál, hogy mi alapján döntsenek, hogy maradnak a moratóriumban és halmavódik tovább a tartozás, vagy pedig elkezdjék a törlesztést kilépve a moratóriumból. Ugye ma beszéltünk arról a műsor elején, hogy most kell erről dönteni péntekig, illetve vasárnapig.
Ugye igazából a felkészültségtől függ ez, tehát aki felkészült, az kezdje el a hitelét törleszteni. Aki nem készült fel, az nem, de hát itt ugye nyilván hajlandóságról és képességről egyaránt szó van. Ugye hajlandóság az, hogy valaki tényleg aktívan átszámolta-e a dolgot, a képesség meg az, hogy egyáltalán belefér-e a havi keretbe. Egyébként szerencsére egyelőre azt mutatják az adatok, hogy nagyon kevesen kérték a bankoknál a moratórium meghosszabbítását. Ennek persze egy pozitív, negatív olvasata is van. A pozitív az, hogy jó a helyzet, a negatív meg az, hogy nem tájékozottak kellően az ügyfelek arról, hogy egyáltalán kérni kell, hogy továbbra is benne maradhassanak a moratóriumban. Ugye október 31-ével lejár a határidő, ugye hétvégén már csak online lehet ezt igényelni, de ez a következő napok mindenképpen arról kell, hogy szóljanak, hogy benne maradjanak-e. Ugye a változó kamatozású hitelek esetében egyel bonyolultabb a kép, mint a fix kamatozásúaknál, hiszen a változó kamatok, ahogy eddig beszélgettünk róla, emelkednek, és hátra hagyott vagy felhalmozott kamattartozás, ami a moratóriumban keletkezik, az ettől arányosan magasabb lesz, és aztán, hogy ez magasabb lesz, ez azt vonja maga után, hogy a várható futamidő is kitolódik a moratórium mosok esetében, ha még maradnak, és nagyobb mértékben tolódik ki a futamidő, mint amit a moratóriumban maradás indokolna. Ugye itt most már 27 hónapja fognak benne maradni, és volt az MNB-nek egy olyan becslése, hogy a lakossági hitelek fele esetében, ha benne maradnak jövő júniusig a moratóriumban, akkor több mint 3,5 évvel nő meg a futamidő. a hátralévő vagy teljes visszafizetendő tartozás pedig 10%, több mint 10%-kal, a lakáshitelek esetében és több mint 40%-kal a személyi kölcsönök esetében. Tehát ezek ugye olyan jelentős számok, ami miatt nem szabad félvárról venni a döntést a moratóriumban maradásról, vagy annak a felfüggesztéséről.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szép napot, jó munkát kívánunk neked is.
Köszönöm, minden jót.
Szia. Falkó Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk, és hát nem igazán jönnek jó megoldások erre a személyi számra. Most írja, hogy kedves hallgatója, a rendszerváltás után szétválasztották az egészségügyi, az adózással kapcsolatos ügyek és az igazságrendészeti és a demográfiai ügyek hozzáférési szakrendszereket.
És csak az egyikben lett úgymond megszüntetve?
Az utóbbi az a személyazonosítóval lehet hozzáférni, a másik kettőhöz generáltak a tajszámot, illetve az adóazonosítót. Illetve én arra gondolok, hogy talán ez lehet egy olyan megoldás, ugye, mert korábban egy ilyen hát nem tudom, hogy adatvédelmi alkotmánybírósági határozat volt 90-es években, ugye, hogy pont a személyi adatok védelme miatt szüntet, sőt, tiltották be a használatát, hogy lehet, hogy ezzel a szétválasztással, hogy lett tajszám, meg más azonosítónk, és akkor egy bizonyos területen lehet használni, összekötni, meg nem lehet csak esetleg külön engedéllyel, vagy mit tudom én, kik tudják a kétféle vagy többféle azonosítóból összeállítani, hogy ki az adott személy, így lehet, hogy elgurul. Valami ilyesmire tudok gondolni, csak az a furcsa, hogyha már van egy, tehát van egy érvényes alkotmánybírósági határozat, az, hogy nem lehetett akkor feloldani ezzel, hogy ő több azonosít, tehát akkor is valahogy kicsit olyan katyvaszosnak érzem, és igen, szabályozatlannak.
Minél jobban belemegyünk, annál jobban belecsúszunk, illetve nem értjük.
Igen. Jó, mindegy, még azért várjunk próbálkozásokat.
Hát ha valaki nagyon képben van, és pontosan
igen,
tudja, akkor
az igen. Most viszont szerintem Czoller Andi hírei jönnek, és utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.